Tisztelt elnök úr, kedves hallgatóság! Jakub Jakobeusz a Fejérhegyi csatát követően a vallási üldöztetések idején érkezett a Magyar Királyságba. A képen a Fejérhegyi csatát látjuk. Luteránus cseh zulánsként cseh kulturális beágyazottsággal és identitásudattal rendelkezett, amelynek elemei megfigyelhetők a részint külföldön, részint felső-magyarországi városokban kinyomtatott műveiben. Érdeklődésének középpontjában a cseh egyház és tagjai, a cseh királyság és uralkodói, és mindazok a személyek álltak, akik valamilyen módon befolyásolták a cseh történelem eseményeit, vagy kapcsolódtak azokhoz. Magyar királyságbeli tartózkodás alatt azonban a cseh és magyarországi szláv tudata bizonyos mértékben kiegészült a magyarországi szláv sajátosságokkal. Érdeklődésének geográfiai keretei áthelyeződtek a cseh korona országaiból, a Duna, a Hernád, a Bodrog és a Tisza vidékére. A szlovák irodalom történetben Jakub Jakobeusz neve szorosan összekapcsolódik a szlovák nemzeti ideológia létrejöttével. A 18-19. Században az ő szlovák nemzetről kialakító gondolatait vette át és fejlesztette tovább a szlovák nemzet nyelvi önállóságának és nemzeti identitásának minden mérvadó hirdetője. Ennek ellenére a magyar irodalom történet kevéssé foglalkozott életével, munkásságával és a szlovák nemzeti ideológia kialakításában játszott szerepével. A legfrissebb szakirodalom ismereteink alapján a következőket mondhatjuk el. Jakub Jakobeuszról. Alapfokú iskoláit Kutna-Horában és Prágában, felsőfokú tanulmányait Prágában végezte. 1618-1619 között utopista káplánként tevékenykedett Prágában. 1619-20 között ugyanitt lelkész. Több alkalmi művet is megjelent, a prágai tartózkodás alatt. A tián láthatják azokat a műveket, amik megjelentek Prágában. Jakub Jakobeusz tehát csehországi tudományos beágyazottsággal rendelkezett, és alkotó tevékenységét is a prágai tudományos kulturális közegben kezdte meg. Mindez a Fejérhegyi csatavesztésig tartott, amikor is II. Ferdinánd császár egyesített hadai megsemmisítő vereséget mértek azokra a csapatokra, amelyeket a cseh korona országai és szövetségeseik állítottak ki. A csatát követően Liechtensteini Károlynak, Prága helytartójának 1621. december 13-án kiadott rendelete 3 napon belül a város és 8 napon belül az ország elhagyására szólította fel a nem katolikus lelkészeket. A szakirodalom körülbelül 20 olyan prágai papot tart nyilván, közöttük Jakobauszt és családjával, aki 100 országra menekült. Ezt követően 1624-ben érkezett Jakobeusz és családja Trencsénbe, ahol Élésházi Gáspár fogadta be, azonban nem biztosított számára a lelkészi állás helyet. Ezért folytatta útját első Rákóczi György birtokára, a Zempléni Alsóköpcsénybe, ahol 1626-27-ben viselt lelkész hivatalt, majd 1627-1629-ben Sóbúton tevékenykedett prédikátorként. 1630-37 között az Eperjes iskola tanáraként, majd 1639-40-ben a rektorként működött. 1640-től a város szláv evangélikus egyházának lelkésze az évtized közepén bekövetkezett haláláig. A Csehország területén kívül kinyomtatott első munkáját Élésházi Gáspárnak ajánlotta, ez maga Eperjes és Eperjes városa. Igen, ez a mű. Tehát a Csehország területén kívül kinyomtatott első munkáját Élésházi Gáspárnak ajánlotta Idei Mutationum Bohemo Evangelicarum Ecclesiarum Influentissimo Regno Bohemiae címmel. Ez a latin nyelvű történeti és jelenkor történeti munkája Amsterdamban látott napvilágot 1624 végén. És ez egyben az első olyan munkája is, amely az ajánlás révén felső Magyarországhoz kötődik. A cseh emigráció propagandisztikus és reprezentációs irattal azzal a célról íródott, hogy bemutassa a kiválasztott cseh nép az üdvözítő hit miatti mártiromságát és érzékeltesse az újabb üldözöttség és ennek a folytatása. Jakobeusz munkáját átadotta a huszitizmus hagyománya, amely egyfajta apokaliptikus váradalmakkal és a kiválasztott nemzet fogalmkörével is ötvöző és összeötvöződő. A cseh nemzeti vallásként nem csak a 15. század egyházi vallás és kultúrtörténeti hagyományát határozta meg, hanem a 16. században is a legdinamikusabb szellem és lelki hatóeszközként működött. Jakobeusz beleírt a munkájába minden kiábrándultságát és keserűségét, amelyet a kettétölt lelkészti pályája miatt érzett. A fehérhegyi csodavesztés és az utána következő események lehetetlenítették, hogy a nagy reményekkel induló ifjú távéli lelkész elődeihez hasonló pályát fusson be. Haragját a katolikus egyház vezetője, a pápa, az ellenreformáció legharcosabb rendje, a jezsuita rend, és a Habsburg ház több uralkodója ellen fordította. Úgy építette fel történeti munkáját, hogy az olvasó közönség számára nyilvánvalóvá váljon, hogy a cseh evangélikus egyház szenvedéseiért, meghurcolásáért és mártíromságáért ők a felelősek. A kiadvány címlapján önmagát a nem túl jelentős prágai újvárosi Szent Mihály templom egykori lelkészeként mutatta be, aki a kiadvány keletkezésekor Isten menekültje. A dedikációjában ismeretlenül szólította meg Illésházi Gáspár, Trencsén és Liptó vármegyei főispánját, azzal indokolva merészségét, hogy a gróf evangélikus vallás iránti butkóságának híre a cseh királyságba is eljutott. És az útosztatés szenvedett prédikátorok iránti támogató szerepe mindenki számára ismert. Az Illésházi család csehországi híre valószínűleg már Illésházi István tevékenységével megalapozódott. Jakobeusz közléséről megtudjuk, hogy a Bicsei egyházkerület püspöke, a felső-magyarországi születésű Ján Hodik személyesen járt közbe Illésházi Gáspár távolétében, feleségénél, Bettenfalvi Túrzó Ilonánál, hogy lelkészként alkalmazzák a család valamely birtokán. A püspök talán ismerhette Jakobeusz prágai előéletét és munkásságát, ezért ajánlhatta jó szívvel Trencsén és Liptó vármegye legfőbb urának figyelmébe. Jakobeusz művét a fehérhegyi csatát követő eseményei bemutatásával indította. Az ellenség a győztes hadsereggel betört a cseh királyságba, és a töröknél is nagyobb pusztítás vitt véghez. Földet tette egyenlővé a templomokat és az iskolákat. A megmaradt templomokban az igaz tanítás helyett páványimádást tartottak, az ország törvényes kormányzása helyett hóhírok kezdte kormányozni. Az evangélikus egyház papjait és híveit kiűzték az országból, saját maga is ennek esett áldozatul. Majd azzal folytatja, hogy semmi olyan nem történt az evangélikusokkal, ami a történelem folyamán már ne történt volna. Az evangélikus egyház történetét a Mikhájl bizánci császár, Vasszimir bulgár király és Svatopluk morva uralkodó közötti megállapodással kezd ismertetni, amelynek következményeképpen Cilli és Metód megérkeztek Prágába, Porzsivoj fejedelemhez és a cseh nemzethez, és elterjesztették a keleti kereszténységet. A térítést azonban nagy keresztény üldözés követte. Ennek ellenére Isten az egyházzal volt, és több kiemelkedő egyházi személyt adott, akiket Jakobeusz név szerint felsorolt. A cseh egyház következő üldöztetése, a Konstantin üldöztetése a konstanci zsinatot követően következett be, amelyet 23. János ellenpápa és Zsigmond magyar király hívott össze. A zsinat elítélte Wycliffe, Husz János és prágai jeromos tanait, ezért Husz és jeromos mágiát elégették. Ezzel kezdetét vette Husz csehországi követőinek az üldözés és megölése. Jakobeusz a korábbi cseh egyház közvetlen folytatásaként írja le a Husz János tanaiból kiinduló huszitizmust. Az üldöztetések során sokan kitartottak az igaz vallás mellett, ezért megkapták a vértanúság koronáját. Ezt követte 5. Márton pápa huszták ellen fellépése, aki keresztes hadjáratot hirdetett a cseh eretnekek ellen, amelyet Zsigmond király vezetett. Jakobeusz úgy fogalmaz, hogy a pápa minden cseh ellen hirdetett hadjáratot, és a pápai átokban benne foglaltatott, hogy aki megöl egy csehet, az bűnbocsánatban részesül. Ezek a harcok pusztává változtatták a cseh királyságot, és még a Prágai Akadémia professzorait sem kímélték. hosszan részletezi a huszitizmus elnyomására tett politikai és katonai kísérleteket. A cseh egyház szenvedéseinek következő állomása Hodgyebrád György idejében történt, amikor a pápa újabb átokkal sújtotta a cseheket és morvákat. A cseh uralkodó azonban a pápa ellenkezése dacára támogatta husziták mérsékeltebb irányzatát. Második Pál pápa ezért a római bíróság elé idézte a cseh uralkodót, aki nem jelent meg a kihallgatáson. Ennek következményeképpen 1460. decemberében egyházi átokkal sújtotta és felmentette alattvalóit a cseh királynak tett eskü alól. Ezen a ponton találkozik a cseh történelem a magyarral, hiszen Mátyás magyar király volt az, aki a pápai kiközösítést kihasználva megpróbálta megszerezni a cseh trónt. A cseh király és a keresztesek között Jakobaus megemlített egy bizonyos általános békét, amelynek következményei még nagyobb keserűséget hoztak a Csehországban lévő egyháznak. Itt valószínűleg a Hodgyebrád György és Mátyás király közötti 1469-es békére gondol, amely után Mátyás Brünnben cseh királlyá koronáztatta magát. Jakobaus azonban hallgatott a magyar vonatkozásokról, Mátyás szerepét és uralkodását teljesen kihagyta a történetmondásából. Azzal folytatta, hogy az egyházi átok következményeképpen a katonák lemészárolták a lakosság nagy részét, és felégettek minden termést, ami éhezés eredményezett az országban. Ezt követte a huszita cserendek által támogatott II. Jager Ólász uralkodása, akinek regenerálása idején viszonylagos béke uralkodott Csehországban. A cseh evangélikus egyház történetének következő jelentős állomása 1519-ben következett be, amikor az utrapista, teológus és prágai professzor Václav Rozsdzsákovszki és az utrapista lelkész Ján Poduska levelezés útján kapcsolatba került Luther Mártonnal. Az első között voltak, akik a reformáció Németország irányához közeledtek. Sorsfordító eseményként emlékezik meg a Schmalkaldeni háborúról, amelyben a csehek elutasították, hogy segítséget nyújtsanak uralkodójuknak, 5. Károlynak és fivérének, első Ferdinándnak. A protestáns fejedelmek végül vereséget szenvedtek, és ezt követően Ferdinánd felségárulásá vádolta a cseheket. Szigorúan korlátozta rendi jogaikat, leginkább pedig Krisztus egyházának üldözése kezdődött el. Sok egyházi személynek kellett elhagynia a cseh királyságot, akik a szász fejedelemség területére menekültek. Mindez még nagyobb megpróbáltatások követték, amikor a jezsuiták kezdtek letelepedni a cseh királyságba. Megbízhatatlan tanácsadóként hozták és vitték a híreket a bécsi udvarban, aminek az lett a következménye, hogy a cseh evangélikus egyház további prédikátorokat veszített, mert menekülniük kellett az országból. 1562-ben az evangélikus egyház törmeléke tanításaik védelmében közös hitvallást fogalmazott meg, amelyet átadtak első Ferdinándnak. Az uralkodó halálát követően második Lista lépett a trónra, majd őt követte fia második Rudolf, aki 1609-ben a királyi kártát bocsátott ki, amellyel biztosította a cseh protestáns nemesség szabad vallásgyakorlását. Mindkét uralkodó nagy tisztelet emlegeti Jakobaus, akik uralkodása idején békében élhettek az evangélikus egyház tagjai. Ez a békés időszak 1611-ig tartott, amikor is Rudolf unokaöccse 5. Lipót osztrák főherceg vezetésével a passzau hadsereg betölt a cseh királyságba, elfoglalva a prágai vára, csak is oldalt. Közben gyilkoltak, erőszakoskodtak és gyújtogattak a katonák, ezért attól kezdve mostanáig az 1611. február 3-5 közötti időszakot úgynevezett prágai farsónak nevezik, a Szent Bertalan éjszakájának megnevezését alapul véve. Az 1572. augusztusában a király beleegyezésével lemészárolt hugenották esete Európa szerte ismert, és a protestánsok körében nagy visszhangot kiváltó esemény volt. A párizsi és a prágai mészállás közötti analógia megteremtésével Jakobaus lesújtó véleményt fogalmazott meg a Habsburg ház valláspolitikájáról, az alattvalókhoz való viszonyáról és magáról az uralkodóról. A prágai farsang következményeképpen megerősödtek a katolikusok, és a németek Csehországban, és elkezdődött az evangélikusok szabad vallásgyakorlásának a korlátozása, és a lelkészek kiutasítása a templomból. A A Rudolfot váltó II. Mátyás halálát követően a gráci jezsuiták neveltje II. Ferdinánd került a cseh trónra, aki mélyen katolikus szellemben uralkodott. Az ellenem meginduló szervezkedés, majd a cserendi felkelés Jakobus művében nem kerülnek részletű kifejtésre, hanem csak három eseményt említ. A prágai defenesztrációt, Falci 5. Frigyes megkoronázását és a fehérhegyi csatát. Azzal folytatja, hogy a csatavesztés nagy mészállás követte, a maszkokkal eltakart katonai vezetők sem nőket, sem csecsemőket nem kímeltek. A győztes császár és hadsereggel visszatértek a jezsuiták is Prágában. A császári ígéretek ellenére a csata után elfogott vezéreket kivégezték a prágai óváros terén. 27-en vették magukhoz a vesztőhelyen a mártíromság koronáját. Ezt a kivégzést további gyilkosságok, kínzások és üldöztetés is követte. De az evangélikus egyház tagjai hűségesen kitartottak az egyedül üdvözítő hit mellett. Jakobus annak részletezésével fejezte be művét, hogy a megöresedett egyházi tisztségükben jezsuitákat helyeztek, akik elkezdték a protestáns lakosság katolikus hitre térítését. Jakobus 3 évvel a fehérhegyi csatavesztés követően adta ki provokatív művét. Az amszterdami kigyomtatással nyilván nem lehetett probléma. A Csehországgal továbbra is personál unióba álló Magyar Királyságban azonban nem volt veszélytelen dolog. A csehországi eseményekért felelősséget a pápára, a jezsuita rendre és végső soron a Habsburg uralkodó családra hájítani. Amiben több kompromitáló esemény is elbeszélése kerül, amelyek rossz színben tüntetik fel a császári udvart. Mindközülten a legkényesebb a császári seregek 1611-es prágai mészállásának megfeleltetése a Szent Bertalan éj eseményeivel. A szöveghelyi provokáció a Habsburg uralkodóházzal szemben. A műben élesen kifejeződik Jakobus a cserendi törekvések melletti feltétel nélküli kiállása és a kurzussal szembeni kritikája. Az excellens szerző arra törekszik, hogy megértesse olvasó közönségével azok, akik a császáriak ígéretei ellenére a vesztőhelyen végezték, kiérdemelték a vértanúság koronáját, és azok, akik borzalmas szenvedéseket kiállták, megérdemlik, hogy új hazára találjanak, vagy egy olyan átmeneti helyre, ahol a csehország állapotok jobbra fordulását várják. A munka nemzetközi propagandisztikus hatása nyilván nem maradt el a várakozásoktól. Ajánlás azonban nem ért el a praktikus célt, amelyben Jakobus bízott. A prédikátor lelkészi megbízásban reménykedett, azonban nem kapott megbízást egyetlen egyházközségben sem, Trencsén környékén. Ez nem véletlen. Ha Illésház ismerte Jakobus munkájának tartalmát, akkor jogosan ítélte Jakobus személyét vállalhatatlannak és lázítónak birtokain. Amiatt, hogy korábban támogatta Bethlen Gábor mozgalmát, a Nikolsburgi béke után egyébként is bizalomvesztésben volt. A dedikáció pedig már önmagában ismét forróvá tehette a helyzetet számára. De ezeknél a személyes politikai megfontolásoknál lényegesebb, rendszerszerű oka is vannak annak, hogy Jakobus munkája nehezen volt magyarországi tradícióba illeszthető. Az általa képviselt történelemszemlélet és egyháztörténet értelmezés csak részlegesen volt konform a magyarországi elgondolásokkal. II. Ulászló uralkodásának jellemzése már jelzi ezeket az ellentmondásokat. A hazai historiográfia konszenzussal jól látható már Hertai Gáspár szövegében. A magyar alatlóinak a nyelvét sem értő, passzivitásáról és koncepciótlanságáról ismert, a Mátyás utáni hanyatlást megtestesítő uralkodó Jakobus számára a cseh történelem egy viszonylag nyugalmi időszakát jelenti, mint hogy teret engedett huszitizmus folyásának. Jakobus utopista felfogása teszi, hogy a lutheranizmus előfutáraként felfogott huszitizmus számára nem csak történeti értéket és kiinduló pontot, hanem ekleziológiai támpontot is jelent az igaz egyház híveinek a világi történelembe való folyamatos jelenlétét, az anyaszent egyházról és annak hagyományairól folyó viták hivatkozási alapját testesíti meg. A huszitalút és a lutheránus hattyú közötti Németországban is igen elterjedt analógiás értelmezés, azonban Észak-Hajországon nem lehet bizonyos ellenmondások nélkül véghez vinni. középkorban és a kora újkorban több magyar uralkodó kapcsolatba került a cseh-huszitákkal. Ezek közismert történelmi tények, amelyek megalapozták a huszit hagyomány kialakulását a Magyar Királyságban. A huszita felkelés és legfőképpen Ján Iszkra seregének a Magyar Királyságban való letelepedése idején cseh-husziták árasztották el az észak-magyarországi szláv területeket, akik tartós együttélés következményeképpen részben saját vallásokra fordítottak helyi lakosságot. A közös utódaik megtartották huszita tradíciókat, vallást, kulturális és nyelvi szokásokat. A németországi ideológiai fejleményben tájékozott német és szlávajkú 17. századi magyarországi lutheránusok számára ilyes formán a husziták a reformáció előfutái lehettek, akik a régió vallási liturgikus szokásainak értelmegesen hatottak. A felső magyarországi szláv körében pedig ezen felül a cseh nyelvet is meghonosították. Nemzetközi példák alapján az sem ismeretlen, hogy a huszitizmus előzményként való figyelembevétele a lutheranizmusnál radikálisabb körben a svájci típusú reformációban is megjelent. Hugenotta Pierre de Molin az 1637-es Anatome Missae-ja kifejtette, hogy a husziták tanítása nagy népszerűségen körvendett a magyarok közt, így ezek 1508-ban királyuknak, második Ulászlónak egy hitvallást nyújtottak be, amelyről egy ágostól rendi szerzetes a következő vádakat fogalmazta meg. Megtagadták az engedelmességet a pápának, elutasítják a szentek segítségű hívását, tagadják a purgatóriumot és a transzubstanciáció tanítását. Megkívánják a kétszínű áldozást. Mindezekkel a nézetekkel a kálvinista alapállásból csak is egyetérten lehet. Így a protoreformáció innét kirajzolódó képének a magyar reformáció történet szempontjából elvitathatatlan jelentősége van. Pápai Paríz Ferenc egyház történetében, majd Perekszász István a tanúbizonságot tevő egyház című kéziratban fennmaradt munkájában csak ugyan felfedezhető a huszita vallás története. Mindezek a források megtalálhatóak Teleki Sámmel könyvtárában. A magyar historiográfiai hagyomány azonban bizonyos pontokon ellentmond ennek a történeti perspektívában álló pozitív huszitizmus felfogásnak, amiben fontos szerepet játszott Mátyás király két történetírója, Tróci János és Bonfini. Mindkét történeti munka negatív képet fest a huszidák eredmegségéről, a cseh történelem betöltött szerepükről és a magyar uralkodók ellen vívott harcaikról. E két munkának köszönhetően a huszitákkal kapcsolatos magyarországi történeti hagyomány évszázadok óta elevenen él, mint a humanista historiográfiában, és az azt befogadó főhori és nemesi udvarokban, mint pedig a szóbeliséget használó alsóbb rétegekben. A magyar arisztokrácia megkülönböztetett fontosságú helyén az Illésháziak Trencsényi udvarában nyilván a magyar rendi történelemfelméletnek ettől az ország integritásával és a nemzeti szuverenitással összekapcsolódó vonatkozásától sem lehetett eltekinteni, és ez okozta, hogy Jacobeus munkájának egész szemlélete még a cseh felkelés aktuál politikai vonatkozásai nélkül már pusztán a huszitizmus megítélésének kérdésében sem tűnt maradéktalanul felvállalhatónak. Márpedig ezek a szemléleti jegyek Jacobeus későbbi munkáinak is a jellemzői maradtak. Magyarországi letelepedésének és működésének további két évtizedében is különösen fogékony maradt a historiográfia iránt. Előszületettel gondolkodott nagy történeti koncepciók kialakításában. 1627-ben Kassán kinyomtatott Oci Vernalis Egrisomnia című 8 leveles latin alkemi vergyűjteményének egyik drabjában az evangélius prédikátor elődeit sorolja fel Énoktól kezdve Mózesen, Áronon, Szent Dávidon, Jézuson, az egyházatyákon, Huszon, Calvinon, Lutheren, Zwinglin, Butzeren, Melanchtonon, Hiperiuson, Theodor de Bézen, Abraham Scultetuson és Jakob Martinin át egészen a sárospataki Váci Gergelyig. A felsorolásból kitűnik, hogy Jacobusnak magától értetődő volt, hogy a huszitizmus a reformáció előképe. Amiképpen az is jól látható, hogy A nem szoros kronológiában említett utrános és kárnista tekintélyek szorosan összeegyednek nála. De azért a téli király uralmának ideológusa, Scultetus mellett az ortodox luteránus Martini a legfőbb kortársi tekintély. A husziták saját vallási pozíciójával és törekvésekkel való összekapcsolása dolgában Jakobosz felfogása évszázadokig irányítható maradt. Hasonló elképzelések találhatóak meg a cseh ősökkel rendelkező Daniel Körmann kéziratban fennmaradt Hungária Evangelica című munkájában, ahol részletezésre kerül huszita és evangélikus vallás közötti folytonosság. A püspök az evangélikus egyház történetét két időszakra osztotta fel, az apostol időktől Husz János idejéig, és Husz János idejét a zsolnai zsenatig. 18. században a huszit hagyományt tovább erősítette a Pavel Doleža Grammatica Slavico-Bohemica című művéhez Bél Mátyás által írott előszó. A huszita hagyomány valódi virágkorát a 19. század elején élte, amikor is a Stúr generáció tagjai, a kor legjelentősebb író és költői, a szlovák nemzeti múltat a huszita hagyományokkal összekapcsoló jelenségként látták. József Miroslav Furbán azt állította a Szlovensko a jeho život literárni című művében, hogy 1525-től szinte minden szlovák a megújított evangélikus hitet tért, amire husziták készítették fel őket. Magát Ludovic Stúrt is foglalkoztatta a szlovák nemzeti múlt kérdése az Prednášok o histórii Slovánov című ciklusában, amelyben kifejtette, hogy Jiszkra a magyar királyságba teljes családokat telepített le, akik szlovákokkal alkottak egy közösséget, és utódaik a 19. században is Felső-Magyarországon éltek. Az elmondottakból jól látható, hogy nem csak a cseh királyságból érkező történeti tudatának képezi részét a huszit hagyomány, hanem legalább a 17. századtól a magyar királyságban élő szlávokét is. További kutatásokat kíván az a kérdés, hogy így lett volna-e Jakubeusz és egy exuláns társainak hatása nélkül is. A szlávajkó lakosság huszitákra hivatkozó eredet tudata olyan autóton fejlemény volt-e, amelyet Jakubeuszék csak felerősítettek, vagy egészében csehország eredetű. Az bizonyos, hogy a vallási üldöztetések idején a felső és alsó-magyarországi városokba érkező exulánsok erősítették ezt a hagyományt, és ezáltal nem csak a közös nyelv, hanem a közös történeti emlékezet is elősegítette a két közösség egybeoldását. Jakubeusz Magyarország műveit azonban rövidesen újabb elemekkel, részben lokális hatásokkal is tétekkel gazdagodtak. A már említett latin vergyűjtemény, az 1627-es Oci Vernalis Egrisomnia prózai dedikációját első Rákóczi Györgynek és Kapi Andrásnak ajánlotta, akik mindketten a protestáns egyházak patronusai voltak. Miután az írásszázi család nem vette pártfogásába Jakubeuszt, első Rákóczi György fogadta be őt Zemplén vármegyei birtokára, ahol lelkészként aki lelkészi álláshelyet is biztosított számára. A református és Betlen párti Rákóczinak valószínűleg sokkal elfogadhatóbb volt az exuláns prédikától Habsburg udvarral szembeni kritikus szemlélete, mint Illésházi Gáspárnak. Az ambiciózus Rákóczi már erdélyi fejedelemmé való megválasztása előtt rendelkezett egy markáns kulturális programmal, amelynek például Salánki György vagy Prágai András fordításai köszönhetők. Az alkalmi vergyűjtemény ezekkel egy időben két évvel Betlen Gábor halála és három évvel Rákóczit fejedelemmé választó Segesvári országgyűlés előtt keletkezett. Kapi András Rákóczi belső köréhez tartozó főúr volt, aki Alvinczi Péter 1632-ben kiadott prédikációjának ajánlásában az méltóságos erdélyi fejedelem belső tanácsának, Kolozsvár megyének főispánjának, Erdélyország fő árendátorának nevezett. Jakubeusz a versgyűjteménye első versében köszönetet mond a sárospataki Rákóczi vár megmaradásáért. A második vers Rákóczi születésnapjára a harmadik Kapi András tiszteletére íródott. A kötet tanúsítja, hogy Zemplén vármegyei lelkész hivatalának viselése közben Jakobajosz összeismerkedett a szintén szolgáló protestáns lelkészekkel. A további versenek címzettjei lelkésztársai. A negyedik és az ötödik verset a gászécsi prédikátor Váci Gergely tiszteletére készítette, aki az 1623-29 közötti időszakban a Zempléni Egyházmegye esperese volt. Jakobeusz több pataki lelkészhez írt köszöntő verset. A pataki kávés a lelkész, Súri Orvos Mihály, 6. verset címzettjé, aki Debrecenben végezte alapfokú tanulmányait, Szent Simonál Albert, Heidelberg János diák társa volt, és ekkor már másfél évtizeddel pataki első papként szolgált. A következő Tolnai Pap István, első Rákóczi György udvari prédikátora, Tolnai Pap Marburgban és Heidelbergben végezte a tanulmányait. A hozzászóló vers után a pataki udvar másodpapjához, a szintén Heidelbergben képzett Károlyi II. Istvánhoz szóló vers következik. Még egy pataki lelkész tiszteletére készült vers található a gyűjteményben, mégpedig szintén a Heidelberg János Bakai Jakobides Györgyhöz. A következő verset, amelynek címzettje Jakobeusz támogatója, Bodor Benedek, már érintettük. Végül a megszólítottak sorát egy ungvári konszeniorhoz, az egyebekben ismeretlen Dubai Zakariáshoz írott vers zárja. Feltűnő, hogy a luteránus elvei mellett kitartó és rövidesen pályáját az egyöntetően luteránus városban eperesen folytató Jakobeusznak milyen bensőséges kapcsolatai alakultak ki a kálvinista lelkész értelmiséggel, mégpedig meghatározóan a Heidelbergi nemzeti tagjaival. Következetesen érvényesített politikai véleményének és átalakuló kapcsolatrendszerének fényében nem meglepő, hogy 1630-ban Jakobeusz ellen már nyíltan is fellépett a könyvcenzúra. Kassán adták ki a ma ismeretlen szövegű Carmen Congratulatorium című munkáját, amelyből nem maradt fenn példány. Kassa 1630. november 2-ai jegyzőkönyvi határozatából az derül ki róla, hogy első Rákóczi György fejedelem köszöntésére írták. Eszterházy Miklós nádorhoz is eljutott a nyomtatvány, aki a bécsi uralkodó elleni felsősértésnek találta, és a tettesek elfogására utasította a várost, döntéséig. Még ezek után is hátra van Jakobeusz egyik legnevezetesebb szövege. Az 1642-ben írott latin nyelvű Via Gentis Slavonici Delineatio című történelmi összefoglalója elveszett ugyan, de az annak kiegészítéseként közölt Gentis Slavonici Lacrimae című latin nyelvű verse megvan. Prózai művének tartalmával kapcsolatban szlovák irodalomtörténet számos elképzelés felvázolt. A kiegészítő versből viszont világosan kivehetőek Jakobeusz identitásának legfőbb elemei. Ez a verse egyébként nem önálló munka, hanem Václav Klemens Zsebrácki 1614-ben Prágában kiadott Liberus Supplex című latin vers fűzete 366 soros Tempus erat quo parva videm sed debita célú, genszi kezdetű nyitóköltenőinek megújítása és adaptálása. Klement versének középpontjában hányatott sorsú Csehország egyház áll, amely nem föld uralkodótól, hanem magától az úrtól válhat csak segítséget. Míg az eredeti nyomtatvány a cseh nemzet sanyarú sorsa felett szomorkodott, addig Jakobeusz a szlovák nemzet sorsa felett. Adaptációjában elsőként foglalkozott a szlovák nemzet eredetével és a szlovák nyelv fejlődésével. A verses adaptáció három részből áll. Az invokációból, az események bemutatásából és a befejezésből. A vers a szlovák anya monológiával kezdődik, amelyben a régi időkről beszél, a szlovák nemzet keresztényé válásáról, amikor ígéretet kapott az isteni védelemre és a boldogságra. A jelenben azonban számtalan ellenséggel kell harcolnia, például az evilági turanoszokkal, a rendi harcok során rablókai gyilkosokkal és a támadó török hordákkal, sőt természeti csapások és járványok sem kímélik a szlovák nemzetfélét. Ezért arra kéri a szlovák anya Jézust, hogy kegyelmezzen meg fiain, és ne hagyja nemzetét elpusztulni. A vers azzal zárul, hogy Isten ígéretet tesz arra, az e világi szenvedések után az égi hazában színről színre látják majd őt. Mindezen szenvedések Magyar Királyságban történnek a Hernád, a Bodrog, a Tisza és a Don mentén. A szlovák irodalom történészek azt feltételezik, hogy Jakubeusz, Dávid Fröhlich, Késmárki rektor, de Uráte, Deutsch, Ungarische, Zipserische und Ziberburgische Landsmann című munkája hatására írta a szlovák nemzet őstörténetével foglalkozó műveit. Ezzel 1542-ben adták ki Anamnis Toyes, Vesna, a Umieru, Nyomraljúca, Amegy, Zalozsani, Domu, Bozsiho, Národu, Haszkeho című beszédét, amely az Eperjesi Magyar Templom alapítására készült. Azzal vezette be a prédikációját, hogy az Úristen négyszer látogatta meg Eperjes városát, amikor a császár a város szabad királyi ranggal emelte, amikor a császár a városnak privilégiumot adott, amikor a bocskai felkelés idején a körülzárt város kitartott, második Rudolf mellett, és végül a prédikáció elhangzásának idején a Magyar Nemzet Templomának alapkületételekor. Az Úristen első látogatásáról azt állítja Jakubeuszt, hogy IV. Károly császár emelte Eperjes városát szabad királyi rangra. Luxemburgi IV. Károly német római császárként uralta a cseh korona országait az 1346-1378 közötti időszakban. Eperjes város azonban, amelyet II. Angliel alapított 1132-ben, Károly Róbert Anjou király, anjouházi király, magyar királytól kapta szabad királyi városi kiváltságait. Jakubeusz a prédikáció elhangzásának idején 12. évét töltött Eperjes, hiesen, mint tanár, rektor és prédikátor, és minden bizonnyal nem egyszer hallott harangozni valamit a város megbecsült alapítójáról. Tévedésének valószínűsített oka a két uralkodó, első Károly és IV. Károly nevének hasonlósága, ugyan nem egyidejű, mégis egymáshoz közel eső uralkodása a 14. században. Továbbá a 17. századi állapotok visszavetítése, amikor Habsburg-házi német római császár, egyben magyar király is. Az emlékezetéből élő adatokat kontaminálta, és még azt sem ismerte fel, hogy állítása mögött alapvető lapszus rejlik. IV. Károly német római császárnak, Jakubeusz hazája, Csehország történelmi uralkodójának semmiféle joghatósága nem volt a Magyar Királyságban, ebből kifolyólag egyetlen magyar város sem emelhetett szabad királyi rangra. A helyzetet még konfúzabbá teszi a nyomtatásban megjelent prédikáció szöveg Margó jegyzetében megadott forráshivatkozás. Vite vitam, Karol, a Karolink ház alapítója, első Károly, Carolus Magnus, aki 768-814 között uralkodott frank királyként, majd római császárként még kevesebb joggal emlegethető Eperjes város jogállásával kapcsolatban. A három Károly összekeverése olyan tévedés, amely mindent elmond a már 20 éve Felső-Magyarországon élő cseh prédikátor történeti referencia kereteiről, tájékozódásának és tájékozódásának koordináta pontjairól. Az 1643. harmadik évi tűzvész alkalmában összeállított biblikus csehnyelvi prédikációját két nappal a tűzeset után, húsvét napján mondta el, a Lőcsei Revel nyomdában nyomtatták ki, Brian nyomdában nyomtatták ki, ugyanebben az évben. A prédikáció kiterjedt és igényes exemplumkincsel rendelkezik. Jakubeusz e prédikációban talált exemplumainak közvetlen forrása két kiveteltől eltekintve Martin Philadelphiu Zámoszki, a teljes egyházi év de Tempore de Sanctis Perikopain és még haladó csenyer posztula gyűjteménye. Jakubeusz minden bizonnyal már szülőföldjén működve is rendelkezve saját példánya, a luteránus kollégája csenyelvű könyvéből, és feltehető, hogy prédikációinak elkészítése során egész életében használta azt. A teljes egyházi élet feldolgozó prédikációgyűjtemények templomi prédikációba való rendszeres kiaknázása egészen általános, megszokott prédikációgyakorlatot prédikáció gyakorlat kora újkorban. Forrás kapcsolatnak abban a jelentősége, hogy bepillantást enged abba, a csemenekültek Magyarország érkezése révén a kiaknázható források köre jelentősen kibővült a helyi szláv lakosságot kiszolgáló irodalmi írásvéségben, hiszen rendszeresen felölelhette a cseh és morvországi prédikátor gyakorlatban általánosan használt lelkészi promptuáriumok, cseh nyelvű, korábban Magyarországra csak esetlegesen elkerült alapművének kiterjedt csoportját is. Jakobeusz alapvetően Zámoszki szöveg helyét adaptált az Eperjes Dürzészre. Jakobeusz más alkalmakkor is előszületette használta fel kortársai munkáját, amint láttuk Gentis Lavonicie Lacrumé című versében Levent munkájából kölcsönzött, azt dolgozta át és egészítette ki. A helyi eperjesi vonatkozásokban való eligazodás, illetően Jakobeusz ismeretei kifejezetten hiányosnak és hézakosnak kell tartanunk. Jakobeusz kölcsönzött, adaptált és imitált emelekben bővelkedő életművében egyértelműen a csehországi kulturális hatásának határozó, amely bizonyos mértékben kiegészül a felső-magyarországi szláv sajátosságokkal. Az Észak-Kelet-Magyarországon élő szerző elsőlegesen a szláv közösségek által lakott területekre figyel. A cseh és morvországi szláv tudat részben csehországi eredetű, részben a német utrános hatása összefügg elemeit reprodukálja magyarországi környezetében is. És most pedig térjünk rá, hogy ezzel összefüggő egy érdekes összehasonlításra. Nagyon csekély híja volt annak, hogy Jakobeusz személyesen is találkozzék Magyarországon legnevezetesebb morvországi emigráns társával, Koméniusszal. Jakobeusz pártfogója, első Rákóczi György ugye már nem élt, Koméniusz Magyarországra költözésekor. 1650-ben, sőt Koméniusz sárospataki pártfogóinak, az özvegy Lóránci Zsuzsannának és Rákóczi Zsungonnak az udvarában sem volt már együtt, azaz lelkészi generáció, akikkel Jakobeusz érintkezett. Súrjú orvos Mihály 1633-ban, Tolnai pap István 1642-ben meghalt. Károlyi II. István Gyulafehérvárra került, Bakai Gergely halálozásának idejét, helyét nem ismerjük. Koméniusz megnyerésének egyik kulcsfigurája, a Patakiskola világi gondnoka, Klobuchitsky András országi közlató, viszont hosszú ideje Eperjesen lakott, és őt e városban Koméniusz többször is meglátogatta. Koméniusz és Jakobeusz személyes ismertségét nincs okunk feltenni. Ennek ellenére zavarba ejtő számmal találunk párhuzamokat és analógiákat közöttük. Kortársak voltak, mindössze egy évnyi korkülönbséggel. Jakobeusz a prágai utopista értelmiségi közegben szerezte bágyazottságát. Koméniusz a cseh királyság befolyásos, vallás és kulturális mozgalmához, a cseh morva testvériséghez tartozott. A fehérvári csatát követően mindketten nem kívánatos személyé váltak hazájukban. Jakobeusz pályája a lutheranizmus, Koméniuszi a puritán mozgalom politikai konjunktúrájában folytatódott. Jakobeusz a lutheránus Szászországba menekült, majd alsó és felső magyarországi protestáns főura birtokain telepedett le, és vállalt lelkészi hivatal. Koméniusz a lengyelországi Lesznóba költözött, ahol a cseh testvérek emigráns gyülekezeteinek püspökévé választották. Jakobeusz történelem értelmezése szerint a bűntelen cseh nemzetnek az igaz hit melletti kiállásért kell szenvednie. Koméniusz úgy vélte, hogy a kiválasztott cseh nemzet bűnei miatt megérdemli az isteni büntetését, de töredelmes bűnbánatot követően állapota helyre állítására számíthat. Végül Jakobeusz Eperjes város lutheránus lelkészévé választották, Koméniusz 1650-1655 között tanított Sárospatakon, utolsó éveit a vallási sokszínűséget toleráló Amsterdamba töltötte. Ott, ahol Jakobeusz első latin történeti irata is megjelent 4 évtizeddel korábban. Amint az elmondottak is látható, a két életpálya sok elmében hasonló vonásokat tartalmaz. Azonban Jakobeusz tevékenysége a lutheránus egyházon belül bontakozott ki, Koméniuszi a kálvinista egyházon belül valósult meg. Érdeklődésük is hasonló volt, hiszen Koméniusz is foglalkoztatta a cseh egyház szenvedések története. és nagyon hasonlóan mutatta be azt Jakobeus művének kiadását követően írott 1647-ben megjelent Historia Persecutionum Ecclesiae Bohemiae című művében. Comenius a Csehegyház 894-től saját koráig tartó történetét beszéli el terjedelmes munkájában, nagy hangsúlyt helyezve morvországi történésekre. Ő is a cseh fejedelem Borzsiboly keresztény hittertérésével indítja a narrációt, noha részletekbe eltér Jakobeus előadásától. Szerinte a fejedelem éppen vendégségben volt Svatopluk Morva királynál, amikor Isten serkentésre azonnal megkeresztelkedett 30 vezérével együtt. Az uralkodó család több tagja követte a fejedelem példáját, és a pogányságról kereszténységre tért. A kereszténység felvétele, mint a fejedelem családjában, mind pedig a nép között megosztottságot eredményezett, aminek keresztény üldözés lett a vége. Az üldöztetés elbeszél mindkét történeti munka, Borzsiboly és Svatopluk személyhez köti a cseh nemzet keresztény hittetérését. Comeniusnál, a cseh egyház történetében minden jelentős személy és esemény külön fejezetet kap. Így magától értetődően Husz János, prágai jeromos megélgetésének körülményei is önálló helyzetbe szerepelnek. Jakobeushoz hasonlóan Comeniusnál is megtalálta a folytonosság, a kereszténység, a huszitizmus kialakulása és az evangélikus egyház között. Az 1611-es események nála is kifejezésre kerülnek, azonban hangsúlyt a Habsburg ház férfi tagjainak ellentétére helyezi. Kiemelve második Mátyás király és a magyarok szerepét a cseh trónért folytatott harcban. Csak röviden említi a pasztor hadsereg betörését. Comenius Jakobeushoz hasonlóan hosszan tárgyalja a fehérjei csatát követ eseményeket. Kitér az 1621. december 13-án kiadott rendeletre, amely a cseh királyság elhagyására szólította fel a nem katolikus papokat. Név szerint felsorolja a kiutasított prágai lelkészeket, köztük Jakobeuszt, a cseh, a Szent Mihály templom prédikátorát is. Ha személyesen nem is ismerték egymást, Comenius informálva volt a prágában lezajlott eseményekről és az ott szolgáló lelkészekről. Comenius híre pedig minden bizonnyal eljutott Jakobeuszhoz, hiszen a fehérjei csatát követően ugyan más utakon és különböző egyházi konjunktúrában mindketten próbáltak minél tekintélyesebb pártfogókat a cseh menekültek ügye mellé állítani. Köszönöm.
Köszönjük szépen Ingridnek ezt a nagyon izgalmas előadást részét. Jakob Jakobeusnak a